Sétatér.
Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Többször foglalkoztunk már a sétatérben kézműves mesterségekkel, most újabbakkal gyarapítjuk a sorozatot. Kifutóra lépett ugyanis a kalotaszegi nagyírásos. A kollekció tervezőjével beszélgettünk. Ugyanott belenéztünk a kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című könyvbe is. Megnyílt Kolozsvár központjában egy szövőműhely, amelynek házigazdái élményt szeretnének nyújtani mindazoknak, akik kipróbálják ezt a mesterséget. És higgyék el, élmény volt az is, hogy kipróbáltam a gyékénykötést, amelyet a Besztercen a Szód megyei Tacson még szinte mindenki ismer, gyakorol. Ezekről szól ma műsorunk. Tartsanak velünk! Először szervezett kézműves estet Bánffy Hunyadon a Bokréta Egyesület. Könyvbemutatók és kézimunka kiállítás mellett ki lehetett próbálni a minták rajzolását, vagy ahogyan ott hívják, az írást, Sinkó Kalló Katalin vezetésével, és megismerhették a Péter Mónika Mária és Péter Jani Csilla munkája nyomán összeállt kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című kötetet. De miért van szükség pont Kalotaszegen hasonló rendezvényre, kézműves estre? Ezt kérdeztem a Bokréta Egyesület elnökétől, Kis Lukács Évától.
Úgy gondolom, hogy elsősorban a kalotaszegiek kell értékeljék a saját hagyományaikat, mert csak úgy tudjuk átadni másoknak, ha mi egyszer értékeljük, és tovább tudjuk adni másoknak, mert ha nem értékeljük, nem tudjuk tovább sem adni.
Úgy gondoljuk, hogy itt helyben Kalotaszegen még vannak, akik ismerik és varják, akár a vagdalásost, akár az írásost. Ők kiknek tudják ezt most átadni itt?
Az egyesületnek az lenne a célja, hogy a fiataloknak adjuk át. Ugye ez az első kalotaszegi kézműves estünk, ahol elhangzottak a célok, és az egyik cél ez volt, hogy a fiataljainknak átadjuk. És azt reméljük, hogy eljut ez a hír olyan fiatalokhoz, akiket tényleg érdekel, és így, ahogy ma este is itt tanítjuk nekük, átadjuk nem csak azt, hogy érték, hanem a tudást is, magát, a mesterséget próbálnánk átadni.
Egy célját a Bokréta Egyesületnek elmondtuk már, mondjuk el a másik hármat is akkor.
Hát első célként nagyon fontosnak tartjuk megismerni és megismertetni a kalotaszegi emberekkel a jelenleg itt élő és tevékenykedő népművészeinket, népi mestereinket, akik által tovább tudjuk éltetni a népi mesterségeket itt Kalotaszegen. A második cél, hogy lehetőséget adjunk minden mesternek, hogy bemutatkozhasson, bemutathassa munkáját ezeken a kézműves esteken, és érezze, hogy van egy befogadó, támogató csoport mellette, akikkel közösen azért dolgoznak, hogy a kalotaszegi hagyományok fennmaradhassanak, és ahol élő és hiteles munka folyik. A harmadik, ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy elismerjük egymás munkájának eredményét, együtt örüljünk, ha sikereket érünk el, ha díjakat szerzünk, ha elismerésben részesülünk, ha könyveket tudunk kiadni, vagy bármi olyasmit hozunk létre, amivel Kalotaszeget gazdagítjuk. És a negyedik, amit elmondtam, hogy átadjuk a fiataljainkat.
Milyen az érdeklődés a fiatalok részéről az egyesületben?
Van egy pár fiatal érdeklődő is, de elég kevés. Sajnos elég kevés.
Mit tudnak tenni azért, hogy ez mondjuk úgy megváltozzon, hogy mégis ide jöjjenek?
Én azt gondolom, hogy tanfolyamokat kellene szervezni, de hogy konkrétan hogy tudjuk elhozni, még nem nagyon látom. Nem nagyon látom. Próbálkozunk. Az egyesületen belül vannak vélemények, vannak ajánlatok, vannak beszélgetések, hogy milyen módot találjuk, hogy ide hozzuk a fiatalokat, de nem tudom még, hogy lesz.
Amint Kis Lukács Éva elmondta, a következő kalotaszegi kézművesest időpontja már ismert, április 20-a. A nemrég tartott találkozón mutatták be a kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című kötetet is. Ezzel folytatjuk. A kalotaszegi nagyírásos mintakincsét már 1980-ban könyvben mutatta meg a világnak Sinkó Kalló Katalin. A mintakincsről készült munkáját nemrég újra kiadatta a szerző, aki korábban a Kolozsvári Rádiónak arról is beszélt, hogy meggyőződése a modern lakásban is van helye a kalotaszegi varrottasnak. De nem egyedül a nagyírásos jellemző Kalotaszegre. A vagdalásost is ismerik és szeretik. Nagyon precíz munkáról van szó, amelyben számolni kell a szálakat, az öltéseket, mert ha egyetlen szálat, egyetlen sort tévedünk, akkor a kivagdalás nyomán szétfeslik a vászon. Nem hiába kapta a technika a vagdalásos nevet. Erről a varrásról viszont mindeddig kevés adatot tettek közzé. Hiánypótló is tehát a most megjelent kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című kötet, amelynek mintáit Péter Jani Csilla varta le, szerzője pedig Péter Mónika Mária. Vele beszélgettem.
A vagdalásosról volt-e korábban munka?
Éppen azért született a mi munkánk, mert amikor elkezdtem jól magam ismerkedni a vagdalásossal, akkor kerestem egy olyan kiadványt, ahol erről többet megtudhatnék, és a Péntek János féle tankönyv vagy segédanyagon kívül nem találtunk, az a halottaszegi hímzésnek a szókincsét vizsgálja, de nem csak a vagdalásost, hanem egy átfogó munkáról van szó, és hát az a könyv segített sok mindenben, hogy elindul a gyűjtésben, és megszületett a mi gyűjteményünk, ami korán sem teljes, tehát hogy ennél sokkal több minta van itt a környéken, de ez egy szelete.
De az előző munka, ugye a kiinduló pont az a szókincs, ez pedig már mintakincs, vagy abban is voltak mintaleírások?
Abban a fotók jobbára, elég rossz minőségűek, ugye a 70-es években a nyomdai körülmények miatt főleg, és néhány rajz is megtalálható benne, viszont a mi könyvünk az már fotókat is, és mintarajzokat is tartalmaz, úgyhogy akár varhatóak és hímezhetőek is ezek a minták a mi könyvünk alapján.
És mennyire ismertek ezek a minták, mennyire varják most őket Kalotaszegen?
Hát ugye egy nagyon kevés számú minta forog körbe manapság, főleg a mértani geometrikus mintákból néhány, nagyon elnagyoltan és felhígult formában, ugyanis tehát a 20. század első évtizedeiben történt egy ízlésváltás, addig hagyományos geometrikus mintákat vartak, ingujakra, lepedőkre, lakástextiliákra, aztán megjelent a polgári ízlés, a függönyök, a rece, a városról behozott minták, és akkor elkezdték ezzel a technikával, ugyanis bármilyen formát le lehet hímezni, és akkor ezekkel, mondjam úgy, hogy megteltek a lakások ezekkel a kézimunkákkal, és kiszorultak teljesen a lakásokból is, de a köztudatból is, elfelejtették a hölgyek a hagyományos mintákat is, és ezzel együtt a technikát is. Tehát egy nagyon elnagyult formája maradt meg, de örülünk, hogy megmaradt, mert maga a technika, mint olyan a tudás, az megvan. Ma is nagyon sokan ismerik, úgyhogy most már csak az lenne a jó. Számomra nagy öröm, hogyha a évszázadokkal ezelőtti öltésmódokat is vissza lehetne hozni. És hogyha a lakásainkban nem ezek a nagy, hatalmas felületeket díszítő harsány minták, hanem ezek a nagyon szerény kis geometrikus minták lennének.
Mi lenne a módja annak, hogy ezek visszakerüljenek a lakásokba?
Hát ugye meg is kellene ismertetni. Jó lenne, ha minél többen megismernék, és ha látnák, ugye? Tehát ha látnák ezeket a mintákat, ugye, hogy a táskákon, vagy akár a focisok polóján, ugye ott vannak a népi motivumok, tehát akár ezt a mintakincset is lehetne ma már a digitalizálás eszközeivel akár lehetne népszerűsíteni. Elmondom az egyik élményemet, az Apácai Soknak Kolozsváron tartottam egy ilyen előadást több évvel ezelőtt, és oda jöttek a fiúk, és azt kérdezték tőlem, diákoknak tartottam, és azt kérdezték, hogy ezt én számítógéppel terveztem ezeket a mintákat, és mondtam, hogy nem, ezeket nénik levarták, hölgyek, és én lerajzoltam utána, és mondták, hogy ők nem hiszik el, és legyek szíves, és adjak nekik belőle, úgyhogy gyorsan lefémásoltuk a titkárságon nekik a mintákat, és mert hogy ők azt fel szeretnék használni, úgyhogy szerintem maga a látvány is nagyon kellemes, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon megnyugtatóak ezek a minták, hogy hol jönne a kiegészítőkön, az ingeken, ugye ma már ez nagyon divatos, hogy a népies motivum a díszíti a ruhánkat.
Egy picit visszatérve a könyvre, ugye több mint 200 minta van, honnan származnak ezek a minták? Kalotaszeg mely részeiről?
Főleg itt Felszeg, tehát itt Bánfürjön és környéki falvakból gyűjtöttünk, de vannak Alszegről is mintáink, és néhány nádasmenti minta is van, de mivel mi nem egy intézmény keretében gyűjtöttünk, ezért csak a kapcsolati rendszerünk által megengedett keretek között működtünk, és ezért főleg itt ezen a Bánfürjön és környéki vidéken gyűjtöttünk.
Lehetnek még olyan minták, amelyekre nem találtak rá ezek szerint?
Igen, hiszen ezek ugye ilyen variánsok, Tehát, hogy egy-egy mintát lehetett variálni, és a meglevő mintaelemeket úgy kombinálni, hogy abból a új minta jöjjön ki. Az alapmotívumok, a mintaelemek azok ugyanazok, de a kombináció lehetősége az rengeteg. Úgyhogy olyan értelemben a mi könyvünk tartalmaz minden alapot, ami szükséges ahhoz, hogy egy hímezni tudó hölgy a jó ízlésnek és a hímzés szabályainak megfelelve egy bármilyen új mintát megalkosson.
Péter Mónika Mária és Péter Jani Csilla kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című kötetét leginkább Bánffy Hunyadon találják meg, ha keresnék. És amint hallották, abból bármilyen minta kialakítható, és jól használható a mai viseletben, vagy mai lakberendezésben is. Ami Kalotaszegen még várat magára, Kolozsváron már megvalósulni látszik. A kalotaszegi varróműhely kiállítására várják az érdeklődőket február 28-ától március 22-ig a Györkösmányi Albert emlékházban. A kiállítás Kislukács Erzsébet és tanítványainak munkáit mutatja be. A mester, Kislukács Erzsébet 55 éve kézi munkázik. Varja a kalotaszegi hagyományos írásos, válfűs és vagdalásos kézi munkákat, illetve készít népviseletet is. 2010-ben szerezte meg a népi iparművész címet, most a kiállítás anyagáról kérdeztem őt.
Mit fogunk látni?
Hát a kiállításon a zsűrizett anyagaimat, az enyémeket, amit Budapesten zsűriztek, és 12 tanítványomnak a munkáját, akik 2 éve kezdték el megtanulni a írásos kézi munkát és a várfőmintást. És ezekből lesznek kiállítások. És 4 generáció van, akinek az anyaga ott lesz a kiállításon. 3 csoport tanult, de azt jelenti a 4 generációt, hogy van egy egyetemistám, van egy divattervező, 2 50 éves tanítónő, van egy 80 éves néni, nyugdíjas, és így vagyunk 4 generáció. Fiataloktól megkezdve idősekig mindenki megtanulta, aki oda jött.
Fiatalok érdeklődnek önnél az írásos iránt?
Igen, érdeklődnek.
Volt több csoportja, hogy lehetne arányaiban elmondani, hogy azt mondta, hogy 84 éves is volt, meg egyetemista is. Miből volt több?
Hát ilyen középkorúakból volt több. Fiatalabbakból azért csak egy pár volt, nem sok. De én otthon is a saját lakásomban tanítok, úgyhogy én 60 személy tanítottam meg mostanig. Tavaly is volt Budapestről 10 személy, így 3 hétvégén. És hát a 60 személyből ez a 13 személy, aki kiállító lesz most, azok maradtak meg igazán. De vannak még a többiek is, akik nagyon ügyesek, csak ugye akik dolgoznak, azok esetleg nem tudtak varni. Annyit varni, ahogy nekünk megengedi az idejük. Mert ugye mindenki csak hobbiból készíti.
Önnek megélhetés az írásos?
Hát, mit mondjak, én nyugdíjas vagyok, és mellette egy kicsit pótolok belőle, de nem sokat.
De több, mint hobbi?
Hát több, mert rajzolom is őket, akkor viseletet is készítek. Tehát bármit, amire igény van, én azt mindent elvállalok. Ha tudom készíteni, akkor miért ne? Ez a baj, hogy nem tudok nemet mondani senkinek.
A kiállításon ugye 4 generáció, de milyen darabok lesznek?
Lesznek kisebbek, nagyobbak.
Mi a legnagyobb?
Egy 2 méterszer, 1,80-as asztalterítő. Az a legnagyobb. És akkor vannak ilyen fotelterítők, az 1,60x60-as, meg párlóhúzódó. Mindenféle anyag lesz. Kisebb is, nagyobb is. A lányok, amit ők tudtak, ők az ő darabjuk, az mind kisebbek.
A kalotaszegi varróműhely kiállítását március 22-ig tekinthetik meg tehát Kolozsváron a Republicsi volt Majális utca 5-ös szám alatti Györkösmányi Albert emlékházban. És akkor következzen a kalotaszegi nagyírásos egyik nagyon sajátos, újszerű felhasználása. Kalotaszegi, de eddig ékszerkészítőként nem kifejezetten a helyi mintakincset vitte bele művészetébe Szalai Katalin, a Katart tervezője. Legutóbb azzal lepte meg követőit a közösségi médiában, hogy egy kifutóról készült filmfelvételt osztott meg. A ruhákat a kalotaszegi nagyírásos mintakincse díszítette. De hogy kerül az írásos a ruhákra? Erre a kérdésre is válaszolt Szalai Katalin tervező.
Ez egy régi álom, amely valóra vált 20 éve. Álmodtam, szó szerint álmodtam egy ilyet, hogy Párizsban van egy ruhakiállításom, divat bemutatom, és a lányokon fehér ruha van piros hűzéssel.
És meg lett. Hogy lett meg?
Hosszas vívódások után. A sors úgy hozta, hogy végeztem egy élettervezői tanfolyamot, és kellett egy vizsgamunka. És most meglett az eredmény.
Milyen volt a reakció erre? Ezt a kollekciót ugye bemutatták már a kifutón, és milyen reakciók voltak erre? Ott és itthon.
Hát a bukaresti divattervezők nem tudták, hogy mi az, hogy kalotaszeg. Hát én azt mondtam, hogy ez egy kalotaszegi kollekció. Azt mondták, hogy ők tudják, hogy az hol van, de hogy ez gyönyörű. Nézegették, és azt mondták, hogy Kati, azt hiszem, veled kezdünk.
Hoppá.
És akkor mondták, hogy hát velem kezdődik, akkor tudtam, hogy ez most egy nagy durralás lesz. És az is volt. Le voltak dobbenve, a lányok versengtek, hogy ki viselheti ezeket a ruhákat. A végén a 22 divattervező, aki velem volt, neki jött, gratulált, és sok sikert kívánt. Remélem, hogy lesz folytatás. Hogy is lesz?
Biztos, hogy lesz?
Igen, lesz, mert úgy érzem, hogy rengeteg dolog van, ami fejemben már meg van születve, és gyakorlatba került.
Kicsit a ruhákról mesélj nekünk. Milyenek? Olyan az én szememnek, én ismerem látványban a kalotaszegi nagyírásost, pont ugyanaz a mintakincs, amit egy abroszon láthattunk eddig, vagy párna végen régebben. Miben változott ez?
Ez pontosan így van. Tehát ezeket a darabokat használtam fel, amelyek otthon a szekrényben voltak, édesanyámtól örököltem.
Felvágtad?
Nem vágtam fel, mert anyám nem engedte. Szóval én mindent úgy kellett felhasználni, hogy maximum kivágtam a párnának az oldalát, hogy tudjuk egy kis muszt kihozni belőle, de igyekeztem úgy felhasználni a dolgokat, tehát a drapériákat, a kis párnahúzatokat, hogy ne bántsam alapjába. Ezért van az is, hogy úgy néz ki, mintha az ember magára csapta volna a terítőt. Szó szerint ez valahogy így történt.
Következő kollekciónak lesznek saját varrottas darabjai?
Igen, már ebben a kollekcióban is van egy szoknya, amelyet Kispetiben vártak, híveztek nekem, és az a tervem, hogy a következőben először kiszabom, meg lesz a szabás minta, és utólag ráhívzem oda, vagy ráhíveztetem szakemberekkel, ezt szeretném, hogy a helyi hímzőasszonyok dolgozzanak rajta, azokat az elemeket, amelyek pont odaillenek, ahova kell.
Van-e kedvenc motívumod ebben a mintavilágban, a kalotaszegi írásosban?
Én a szívecskést nagyon szeretem. És a színben pedig a fehér állózom a legközelebb.
Fehéren-fehérre,
igen, ezt nagyon szeretem. Persze nem olyan ütős, mint a piros, kicsit visszafogottabb, de gyönyörű szép.
És van-e kedvenc darabod a mostani kollekcióból?
Igen, a legelső szett, amivel bevonultak, tehát a fehér hűzés, az volt a kedvencem, ami az anyunk kispárnájából jött létre tulajdonképpen.
Meséljük el tudjuk mondani, biztosan el tudjuk mondani, hogy lesz a kispárnából kifutó darab. Mit látunk a kifutón azoknak, akik most csak hallanak minket, hogy mondjuk el ezt?
Hát ugye kell elképzelni, hogy a hímzett rész kerül elő, persze nem bántottuk, egy kis melbevarrást hoztunk rajta létre, hátul pedig ott már azért meg kellett egy kicsit spékelni egy V-bevágással, és ugye persze a karolötőt meg kellett oldani. Hozzátoltunk ugyancsak természetes vászonból egy szép bő ujjat, apró pici gombokkal, a hatás gyönyörű.
Hogyha most kellene újabb kollekciót gyártani, akkor az gondolom, hogy fehér lenne, fehér alapon, fehér hímzéssel, fehér varrással, és mi lenne, ami most nem volt?
Egy mennyasszonyi szettet képzelek el.
Pont erre gondoltam, hogy azt hiányoltam, mint minden kollekció végén.
Minden kollekció végén ugye a mennyasszonyi szett szokott bevonulni. Ezt valamennyire helyettesítette az első, ugye,
ami fehér. Igen.
Hát egy ütős is, és diszkrét is, már fejben megvan, és már csak el kell készíteni.
Várjuk kíváncsian a kivitelezést. Időben mennyi az, amikor ez következhet?
Hát én nagyon remélem, hogy őszre már meg lesz.
Akkor az őszi Szalai Kati kollekció következik. Hol lesz a bemutatója?
Hát ez még a jövő zenéje, nem tudom.
Boldog divattervező új kollekcióját várjuk, kalotaszegi írásos motívumokkal, csak úgy, mint az első volt. Szalai Katalinnal beszélgettünk, és most azt is mondhatnám, műfajt váltunk, de inkább a munkaeszközt cseréljük le, hiszen eddig vartunk, most pedig a szövéshez fogunk. Hagyományos mesterséget, a szövést lehet kipróbálni Kolozsvár belvárosában. A műhelyt egy fiatal házaspár nyitotta, Lázár Dániel és Aliz. A férj asztalosként találkozott először a szövőszékkel, amelyből ma már saját fejlesztésű változatokat gyárt. Felesége is az ő hatására tanult meg szőni. Az Unitárius Egyház Brassai utcai épületének pincetermében egyelőre két szövőszék várja az érdeklődőket, akiknek előre be kell jelentkezniük az Arakné szövőműhelybe. További részletekről kérdeztem az egyik vállalkozó ötletgazdát, Lázár Dánielt.
Mi már régóta készítünk szövőszékeket, és láttuk a külföldi példákat Budapesten legfőképpen, hogy ezek hogy működnek, és hogy milyen vagány dolgokat tudnak készíteni. Csak úgy gondoltuk, hogy ha már van szövőszékünk, mi készítjük, akkor össze lehetne kötni a kellemest a hasznossal úgy, hogy akkor nyissunk egy szövőműhelyt is.
Szövőszéket készíteni, hát régen arról volt szó, hogy télen felállították a szövőszéket az egyik szobában, és azt elfoglaltad, de ezek kisebbek jóval lesz. Hogy történik?
Az idő előre haladtával úgy, hogy a telefonok is egyre kisebbek lettek, úgy a szövőszékek is. Hát azt lehet mondani, hogy ez egy félig meddig saját modell. Vannak benne saját gondolatok, inkább így fogalmaznék, hanem megnéztem azt, hogy az egyes szövőszékekből, ami nekem szimpatikus volt és tetszett, és azt át úgy építettem meg, hogy a saját egyéniségemet belevigyem az ívekkel, az idomokkal, és próbáltunk egy minél kisebb, praktikusabb szövőszéket létrehozni, ami akár összecsukható is, és szállításban is sokkal egyszerűbb.
Akkor gyakorlatilag ön a szövőszékekhez ért?
Hát fogalmazunk így, én inkább a fához értek, és a szövőszék is fából készül.
Mi a szakmája?
Asztalos vagyok.
Az asztalos sok mindent csinálhat, lehet, hogy jobban megérni bútorokat. Miért pont szövőszékeket gyárt?
Bútorokat is készítek. Ez a szövőszék ez úgy jött, hogy hát aztán most már 2 éve történt. Most nem emlékszem pontosan, de utomodon találkoztunk egy szilárdsági egyesülettel, és megkértek, hogy egy régi osztováltát, egy közel 100 éves osztováltát rekonstruáljak. Nem tudtam konkrétan, hogy mi az osztováltá, mi az a szövőszék. Elmentünk és megnéztük, és fából volt. És innentől kezdve, ha fából volt, akkor azt mondtam, hogy miért ne tudnám megcsinálni. Elkészítettem, ők boldogok voltak, én is. Ez volt egy ősszel, és a tél az arra ment rá, hogy akkor én utána néztem, hogy hogyan lehetne egy modern szövőszéket készíteni, ami a mai, hát azt lehet mondani, hogy sajnos, hogy most már elvárásoknak megfeleljen.
Hát a mai lakáskörülményeknek akár ezt is mondhatnánk. Milyenek a mai elvárások?
Olcsón és gyorsan.
És van ilyen szövőszék?
Hát nincsen sajnos az igazság. Azért időbe telik elkészíteni, és sajnos nem lehet azt mondani, hogy olcsó, mert azért meg kell kérjük az árát, mert mind az idő, a technika és a munkánk is benne van. De azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú szövőszékekhez képest még mindig jóval, hát azt lehet mondani, hogy ár alatt dolgozunk, de sajnos az itteni viszonylatban ez még mindig soknak számít.
Akkor mondjuk el azt is, hogy ugye ez pénzbe kerül annak, aki ide jön, időpontot kell foglalni, és fizetni is kell érte. Hogy történik ez, és mennyibe kerül?
Úgy történik, hogy van egy Facebook oldalunk, és ott lehet Messengeren ránk írni. Vannak meghívott az időpontjaink, tehát nem vagyunk egy fotában nyitva, mert nincsen rá idő, és valószínűleg még nincs is rá annyira kereslet. Tehát meghirdetjük az időpontokat, és ott lehet rá jelentkezni teljes napra a hétvégére, illetve egyelőre fél napok vannak hétköznaponként, délutánonként. Hétvégén 8-10 órások a szövések, hétköznap pedig olyan 5-6 óra. A délutáni a 150 lej, a félnapos, az egész napos pedig 300 lejbe kerül.
Ennyi idő alatt mennyit lehet legyártani szőttekből, vagy mit egyáltalán?
Alapvetően itt sálakat, stólákat, kendőket, konyhai kendőket lehet készíteni. Egy ügyesebb kéz 2 óra alatt azért le tud szőni egy 2-2,5 métert. A kezdőknek meg egy kicsit rá kell érezni, de ahogy láttam, azért viszonylag hamar megy, és még az elején egy kicsit nehezebben is indul a dolog, de később azért haladós lesz, és szépen lehet haladni.
Itt most 2 szövőszék és 2 jelentkező is van. Ők mit mondtak, hogy mit szeretnének elkészíteni?
Nem volt konkrét elképzelés, és mind a ketten úgy érkeztek, hogy még nem tudnak szőni, illetve az egyik, hogy bocsánat, ő már azt mondta, hogy a nagymamájánál látta is szőt, hogy mondtuk a lehetőségeket, és akkor ebből lehet variálni. Tehát, hogy ide jönnek, először megismerkednek a szerkezettel, a metódussal, a mozdulatokkal, és utána akkor pedig lehet vonalakból választani, hogy pamudjak, jó, sejem, merino, alpaka, és ki kell találni azt, hogy milyen mintaelemeket használnak, és akkor így elkészül szépen lassan a sál, vagy a kendő.
Én ültem már szövőszék mellett, de nagyon keveset. Nagymamám nem szült, de én már voltam egy ilyen helyen. Annyit tudok, hogy jobbról balra, balról jobbra, de befűzni például, tehát felvetni a szövőszéket nem tudok. Azt meg lehet itt tanulni?
Ebben a rendszerben, amit most jelenleg működtetünk, nem, mert ezek nem feltétlenül a tanulásra, az edukációra van kihangsúlyozva, hanem inkább az élményre, az örömre. De szeretnénk olyan workshopot létrehozni, workshopokat, ahol így lehet menni az egyes elemeken, tehát akár a felvetésen, a befűzésen, és persze a nagyon sok szövési technikán.
Tehát akkor a minták gyakorlatilag készen várják azokat, akik szőni jönnek, ha jól értem. Ezeken nem nagyon lehet változtatni, ugye, ha már fel van fűzve, és akkor olyasmit lehet szőni, amit elképzeltek már, de biztos ebben is vannak változatok.
Lehet variálni, és azt vettük észre, hogy jóval többet, mint amit mi gondoltunk. Tehát, hogyha például van egy bonyolultabb befűzés, például az egyik szőszéken úgynevezett rózsabimbó van befűzve, ami több mint 30 pedál lenyomásból alakul ki a minta. Annyira összetett a befűzése, hogy sok más pedál lenyomással viszonylag szép mintát lehet alkotni. A másik szőszéken ott egy egyszerű barackmagos minta van, ott már azért jóval kisebbek a lehetőségek, amit ki lehet hozni. De tehát, hogy tényleg be van fűzve, be vannak kötve a lábítók, és annak a lenyomásának a sorrendjével lehet változtatni azt, hogy milyen minta alakuljon ki.
És akkor a színekben is lehet látni, válogatni. Nagyon sokféle szín van a polcokon. Bármit lehet választani itt?
Bármit lehet választani. Úgy van, hogy a pamut fonalaink benne van az árban, a szövétben, viszont a drágább fonalak, a merino, alpaka és a sejem keverékek, azok viszont az árban. Tehát, hogy pénzbe kerül, mert sajnos annak azt lehet mondani, hogy most már olyan horribilisek az összegek, hogy nem tudjuk beleépíteni ebbe az árba. És akkor így megvan a lehetőség arra, hogyha valaki egyszerűbbet akar szőni, vagy nem szeretne annyit rászállni, hanem magára az élményre jön, akkor lehet pamuttal szőni, és ha valaki bele akar vinni egy kis cifraságot, annak akkor például ott vannak a színátmenetes vonalak, a különböző textúrájú vonalak, és abban lehet úgymond a játszadozni.
De ad abszurdum, bejöhet valaki ide egy napra, és úgymond a konyhai stafirungját leszőheti, ha akarja.
Hát több napra jön, akkor igen, meg lehet oldani így is.
Lázár Dánielt hallották, és akkor ismételjünk kicsit. Adott a szövőszék, helyi tájszólásban lehet isztováta vagy osztováta. Ennek van néhány lábítója. Ezek azok a faalkatrészek, amelyeket lábbal nyomhatunk le, megszabott egymás utánban. A szövőszéket felvetni nem egyszerű feladat, de ha megvan, és a gyakorló műhelyben megvan, akkor már csak a beverőt kell kiválasztani, mármint azt a szálat, amelyet a vetélőre fel kell csévélni. Ha ez is kész, akkor csak az van hátra, hogy a ritmus szerint haladjunk. A lábítókat adott sorrendben lenyomva már is kialakulhat a vászon, vagy akár bármilyen minta. Ez az elmélet, amelyet a gyakorlatban is kipróbálhatunk Kolozsváron, de nem csak a szövőszéket készítő mesterrel, Dániellel találkoztunk ott, hanem a feleségével, Alizzal is, aki nem falun és nem nagymamától tanult meg szőni. Az ő történetét is rögzítettem, bár az elektromos fúrógépes csörlő kicsit bezavart.
Szóval a családban nem volt szövőszék, falun nem volt nagymama, akkor hogy jut eszébe valakinek, hogy szőjön? Hogy kezdődött ez?
Hát nekem úgy kezdődött, hogy a férjem elkezdett szövőszékeket készíteni, és nekem is érdekesnek tűnt, és jókat hallottam róla, gondoltam, kipróbálom, és nagyon megtetszett.
Hol lehetett ezt megtanulni úgy, hogy most már gyakorlatilag átadja ezt a tudást a jelentkezőknek a műhelyben?
Én otthon tanultam a saját szövőszékeinken, illetve könyvekből.
Arra nem gondoltam, hogy könyvből lehet, én azt hittem, hogy el kell menni valakihez, aki ért hozzá, és ő majd megtanítja az embert. Nem így megy? Vagy nem csak így megy?
A könyvekből inkább technikákat lehet szerintem tanulni. Hogy mikor az ember már tudja az alapokat, akkor új technikákat elsajátítani, új ötleteket.
Na most én nagyon az alapoknál vagyok. Mit jelent az alap, és mit jelent az, hogy új technika? Az alap az, hogy jobbról balra, balról jobbra, mindig ezt mondom.
Így van. Tehát a legalapabb alap az a sima vászonszövés. Ezt lehet cifrázni mintákkal, vannak egyszerűbb minták és bonyolultabb minták. Az egyszerűbb minta is még szerintem elég alap, de ezen kívül hát vannak különböző olyan technikák, amik nem is feltétlenül a vetélővel történnek, hanem kézzel visszük be a fonalat, és nem fut a fonal egész végig a vászon teljes szélességében, hanem leír egy apró mintát például.
Ez azt hiszem, hogy már a művészet felé közelít.
Igen, igen, szerintem is.
És akkor ez az, amit könyvekből meg lehet tanulni, ez a része?
Hát segít, igen. Szerintem ezt a részét meg lehet, de nyilván az mindig az a legjobb szerintem, hogyha valaki van és át tudja adni a tudását, mert azt a tapasztalatot nem tudja egy könyv átadni, de segíteni tud.
És lettek közben olyanok, akiktől tanulhatnak, akik átadják a tudást? Mert még vannak, úgy tudom, Kolozsváron és környékén is ilyenek.
Én őszintén a férjem tanultam, amit tudom.
És ő?
Ő saját tapasztalatból, illetve volt még Magyarországon szövőműhelyben, hogy megnézze, hogy működik. Körülbelül így.
Mitől lesz egy minta egyszerű vagy bonyolult?
Például attól, hogy milyen sorrendben nyomjuk le a lábítókat, hogy mennyire, hányszor kell nyomni, tehát hány lábítót kell egymás után lenyomni, hogy kijöjjön egy mintasor. Tehát egyszerűbb az, hogy 1, 2, 3, 4, és visszafele, mint hogy váltogatom, hogy hol egyik felén, hol a másik felén nyomom. Ez az egyik, nehezebben megjegyezhető egy ilyen minta. A másik, hogy az egyik szövőszékre egy olyan minta van befűzve, amit rendesen két vetélővel kell, két különböző színnel egyszerre szűni. És már nehezebb, ugye két szára kell odafigyelni, és sokkal hosszabb. Tehát olyan 30 lépésből áll egy mintasor.
És erre a befűzésre jelentkeztek? Vagy ezen is lehet egyszerűbbet szűni közben?
Lehet egyszerűbbet is szűni, igen. Igen, ezt még kezdőknek nem javasoljuk, tehát kell egy kicsi rutin ahhoz, hogy valaki ezt megpróbál. Nem olyan, tehát én nem szűrtem sokat, mielőtt ezt a mintát megpróbáltam volna, de azért egy alkalmas szövés biztos, hogy kell előtte.
Csak másodikra ajánljuk azt a szövőszéket.
Vagy legalábbis ezt a mintát azon a szövőszéken.
Lázár Aliszt hallották, aki azt mondja, barátaikat már tanította szőni, és mindenkinek tetszett az egyalkalmas tanfolyam. Nos, az Arachné szövőműhelybe, amelyet férjével Dániellel együtt működtetnek Kolozsvár központjában, a Brassai utca 6-os szám alatt, a Facebook közösségi oldalon lehet időpontot foglalni, fél napra vagy hétvégén egész napra. Ahhoz, hogy szőni lehessen, szükség volt a zavaró alaphangot adó felszerelésekre is, de tessék megnyugodni, ez a zaj a műhelyben nem állandó. És nincs még mindig vége a kézműveskedésnek. A továbbiakban a gyékénykötésről hallják annak mesterét. Gyékényfonó kacagó kalákát hirdetett nemrég az Erdélyi Hagyományok Háza Kolozsváron. A Heltai Alapítvány termében összegyűlt érdeklődők már is azzal kezdték az ismerkedést, hogy a kifejezést kijavították. A mester, aki a legegyszerűbb ceruzatartó készítését mutatta meg a jelentkezőknek, Szilágyi Ilona, a Besztercenaszód megyei Tacsról érkezett, és magával hozott nagyon sok, szebbnél szebb, általa és testvére által készített darabot, természetesen gyékényből. Mire használják Tacson és környékén? Onnan származik most a mester legalábbis, és onnan jöttek ezek a szép fonott vagy kötött darabok? Hogy hívják akkor a kosarat?
Tacson a kosarat kötik, nem fonják. Ezt mi itt tanultuk, a nagyszülőktől nálunk mindig kötötték a kosarat, és mi mindig, de mindig használati tárgyakat készítettünk a gyékényből. Eleinte csak a szatyrok voltak, utána ellestük mi is másoktól, ha láttunk egy-egy új kosarat, a kis kenyeres kosarak, utána meg a vevők adták az ötleteket, mert kinek ez, kinek amaz kellett, és akkor így, most már összesen számoltam egyszer sem, de legalább 50-féle kosarat készítünk, és ez mind-mind használati tárgy.
A szatyor az, amit lehet, hogy úgy hívnánk, hogy bevásárló kosár,
igen,
ugye?
Igen.
És a kosár az pedig azt asztalra kerül.
Igen, a kenyeres kosár asztalra kerül.
Rengeteg féle van belőle, nem csak azért, mert szögletes is, meg kerek is, meg talán ovális is, de a technikája is talán más. Van, amelyik könnyebb?
Hát igazából nekünk, akik tudjuk, nekünk most mindegyik már mindegyik könnyű, úgymond, vagy mindegyik nehéz, mert sokat dolgozunk rajtuk.
Mennyi idő alatt lehet, hát itt például a kacagó kalákában ceruzatartó készült, és erre a tervezett idő az mennyi lett volna, másfél óra?
Hát kezdőknek, hogy mondjam úgy, igen.
És egy profi egy ilyet mennyi idő alatt csinál meg, fél óra? Vagy
fél
még kevesebb?
Óra, igen, fél óra alatt.
És például, hogyha azt mondom, hogy egy kenyér tartó kosár, amiben egy olyan jó házi kenyeret tudunk beletenni, akkorát képzeljünk el, akkor az tetejével együtt, fedelével együtt mennyi idő?
Hát az beletelik egy napba.
A profinak is?
A profinak is, igen.
És az úgy tűnik, én kötni tudok cérnát, pamutot, igen. És azt szerint mondom, hogy ez mintha nagyobb szemekkel lenne.
Hát a kenyértartó kosár meg a szakajtók más technikával készülnek. Azt általában férfiak készítik, mert sokkal erősebb kéz szükséges hozzá. Igen, ezt nagyon keményre meg kell szorítani, és tűvel dolgoznak. Tűvel átszúrják, és úgy húzzák át a szálat.
De ugyanabból az anyagból készül.
Ugyanabból az anyagból készül, igen.
Tehát akkor ezek a nagyok, azok a férfi munkák, és a többi az női.
Igen, a többi az női, igen.
És egyébként Tacson hányan tudják ezt a munkát végezni?
Hát Tacson az egész falu tudja készíteni.
Az hány lélek? Én nem jártam ott soha.
Hát mit mondjak, egy olyan 150.
És ez azt jelenti, hogy van, akinek megélhetést is hoz a gyékeny kötés?
Ezelőtt nagyszüleim idejében ebből élt mindenki, de most már elég kevesen vagyunk, akik ebből élünk. Tehát ezzel foglalkozunk, csak ezzel foglalkozunk, és ebből élünk.
De ezek szerint csak vannak ilyenek is?
Vannak, igen, csak már egyre kevesebben, sajnos.
Mindenhol azt látjuk, hogy ezeket a hagyományos mesterségeket az idősek tudják, és a fiatalok nem annyira. Vajon hány éves körül lehet a legfiatalabb, aki még tud gyékényt kötni Tacson?
Az a helyzet, hogy tudni tudják a fiatalok is.
Csak nem csinálják?
Csak nem csinálják, igen.
Miért vajon?
Hát azért nem csinálják, mert nagyon időigényes, sok időbe telik el készíteni egy kosarat, és vannak sokkal könnyebb pénzkeresési lehetőségek, és meg jobban fizetődő munkahelyek, úgymond, és akkor emiatt marad el a kosárfonás.
A jobban fizetett az azt jelenti, hogy ezt a kézműves tevékenységet sem fizetik meg. Mennyit lehet elkérni például egy vásárban, egy piacon egy, nem tudom, kenyeres kosárért, amiben a szeletelt kenyeret asztalra tesszük?
Hát én úgy vagyok az árakkal, hogy próbálok egy olyan középárat kitalálni, hogy mindenkinek megfeleljen.
Hát van benne munka, van benne anyag.
Van benne munka, anyag, igen, de én úgy gondolkozom, hogy az is tudjon hozzájutni, akinek nem olyan nagy a fizetése. Mert ha meg szeretné venni, akkor hadd legyen mindenkinek. Amúgy 30 lej, ez 50 lej, függ a kosárnak a nagyságától.
A mintájától is? Vagy attól
a
nem annyira?
A mintájától nem annyira, a nagyságtól inkább.
És akkor a 30 lej, az mekkora? Egy olyan női arasznyi?
Hát igen.
És egyébként mi az, amit kérnek? Arról beszéltünk az imént, hogy az igény váltotta ki, hogy most mi készül. Mi az, amire igény van most, ma?
Hát, ami itt látható az asztalon, mindenre.
Na, de ezt el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy mi van az asztalon, igen?
Hát igen, hát azt említettük a kenyértartó fedeles kosártól.
Ez a nagy férfi
munka. Az egész kenyeret, igen, tartjuk. Akkor vannak a szakajtók, amiben gyümölcsöt, zöldséget, kenyeret, vagy aki netán kenyeret süt, akkor abban megkeresztheti a tésztát.
Gyanítom, hogy az a ritkább. Van kisebb olyan, mintha kenyeres lenne.
Igen, akkor vannak ilyen kisebb kerek, fedeles kosarak, és ezeket hagymatartottól elkezdve, és aztán mindenki az elképzelése szerint használja őket otthon. Otthon mindenki megtalálja mindegy kosárnak a helyét, és hogy mit tartson benne.
Felismertem még valamit, az nem is kosár, az edényalátét?
Edényalátét, igen.
Az is ilyen férfi munka stílusban
igen,
készül.
Igen, ebből van, amit férfiak készítenek, és van vékonyabb, amit a nők készítenek.
Aztán van itt kisebb, nagyobb, mindenféle kerek kosár, amit az asztalra lehet tenni.
Igen, hát a kenyeres kosarakból van a többféle formájú is, kerek, ovális, szögletes, sziglalap alakú, többféle, tehát nagyobb, kisebb, közepes méret, akkor van egy régi, nagyon régi ilyen gömbölyű kosár, fedéllel, ez egy nagyon régi modell.
Ez régebben divatos lett volna, azt hiszem, városban utcán járni.
Igen, most is szeretik.
Aki... Divatba jött újra?
Igen, 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 igen. Most is szeretik.
És akkor vannak itt ilyen különféle formák,
akkor
amire... Na ez az egyik furcsa forma, igen.
Igen.
Falra akasztható fakanáltartó.
Akkor ilyen dobozkák, ládikák.
Szintén fedéllel. Ez férfi fedéllel, vagy női munka, nem jövök
női,
rá.
Női munka. Van fedéllel meg, fedő nélkül is.
Ezt mihez kérik? Minek kérik?
Hát ebbe tárolni.
Bármit.
Bármit. Ékszerektől megkezdve van, aki gyógyszer tárolásra használja.
Dekoratív a lakásban.
Rak bele, ezért említettem az előbb is, hogy mindenki a fantáziájára és elképzelése szerint aztán használja őket otthon.
Mi az, ami, csúnyán kérdezzem, a legpiacosabb, mi az, ami legkelendőbb portéka?
Hát, általában, amikor kimegyek egy vásárba, úgy mindenből vesznek. Mindenből vesznek, de aztán vannak a megrendelők, ilyen régi kuncsaftok.
Ők hazamennek?
Hazamennek, vagy rendelnek. Meg vannak a viszonteladók, akik nagy tételbe vásárolnak.
Ők hová viszik?
Legtöbbször meg se kérdezem, hogy hova viszik.
Csak vigyék.
Csak vigyék, igen. De a bevásárlószatyrok, kosarak, azok is jól mennek, meg a kenyeres kosarak is.
Ceruzatartók is.
Ceruzatartók.
Azok készültek most itt.
Igen, falvédő akár.
Na, a falvédő az olyan 2 méter x 1 méternek tippelném.
Igen.
Az mennyi idő alatt készül el?
Az is egy napig készül.
Profiként?
Profiként, igen.
És mennyit lehet elkérni érte, mennyiért veszik meg?
Nem is tudom, mit mondjak. Mert...
Mennyi volt a legutóbbi?
A legutóbbi 200 lej volt.
Szerintem nagyon olcsón adta.
Tudom. Én nem ismertem elmondani, de ismerősnek van készítve, és barátnak úgyhogy.
Barátok szoktak ilyet ajándékba kapni egyébként?
Persze.
És mit szólnak hozzá? Kifejezetten azt mondják, hogy jaj, de jó, megint kaptam olyan szép kosarakat készítesz, vagy azt mondja, jaj, köszi, pont ilyen volt a tavalyi is.
Általában mindig örülnek neki.
Hagyományos termék, de nagyon sokan használják. Vajon, ha bemegyünk Tacson egy portára, akkor ott is látunk a konyhában, szobában ilyen gyékényből kötött termékeket, tárolókat, kosarakat?
Általában igen. Általában igen, lehet látni, még ha modern is a konyha, mert az egyik előnye, ugye, hogy természetes anyagból készülnek, és jól is mutatnak. Tehát mindenkinek a tetszésétől.
Egyébként ezek olyan halvány, mondhatni fehér dolgok, nem színesek.
Ilyen krém szín, egy halvány krém szín.
Városi leány kérdezi, ez magától ilyen színű, vagy ez
igen,
is ki van főzve?
Nem, ez a természetes színe.
Ilyen a gyékény magában. Nem kell semmit csinálni vele, csak le kell szedni.
Igen.
Honnan?
Hát ez a legnehezebbik része a dolognak, mert sajnos ezt nem lehet gépesíteni. Ide elmegyünk, megkeressük a helyet, ahol nő a gyékény, ez általában tavakba a nád között. Hát oda szépen bemegyünk a vízbe, a nád közé, és mint ezelőtt 100 évvel most is úgy sarlóval egyenként kivágjuk a gyíkény szálakat.
Egyenként?
Egyenként.
És utána még fel kell hasogatni is.
Hát utána egyszer részét. Ki kell húzni a tóból. Haza kell vinni, kötözni, hazavinni, akkor otthon szétszedjük, szárítjuk, szálakra igen. Szétszedjük, igen. Tehát minden gyíkény szál több rétegből áll. És akkor ezeket a rétegeket már, ahogy hazavittük, már úgy frissen szétszedjük, mert akkor ilyen szép fehérre szárad egy gyíkény. Ha egybe hagyjuk, akkor egy kicsit bebarnul. Akkor megszárítjuk, tároljuk, és akkor, amikor dolgozni akarunk belőle, akkor csomonként előszedjük, áztatjuk, hasogatjuk, vágjuk.
És még mindig nem csináltunk semmit, csak előkészítettük.
Úgyhogy ezt nem lehet időben lemérni, hogy mennyi, hány óra alatt készül el egy kosár, mert ez egy hosszú-hosszú folyamat.
Tehát az előbb elmondott időtartamok azok onnantól, hogy veszem a kezembe a szálat, és elkezdem kötni, igen. Onnantól a végeredményig.
Igen, 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 de szinte még egy, nem szinte, mert legalább még egy annyi időt hozzá kell tenni a gyékénynek az előállításához.
Hát legközelebb, ha piacra megyek, akkor megpróbálom így nézni a termékeket is. Egyébként Tacsról hová kerül most el a termék? Milyen piacokon keressük?
Hát általában kézműves vásárokba szoktam járni. Most akár Besztercére, akár a Nagyszebenbe, oda is a múzeumhoz. Viszont nagyon sokat készítek rendelésre, amit aztán elküldök, vagy éppen utána jönnek.
És az hová került legmesszebb?
Hát még volt, amikor külföldre is került, de Bukarestbe is nagyon sokat visznek, és ahogy említettem, vannak ezek az angrós megrendelők, tehát azok közül is szerintem nagyon sok kikerül külföldre.
Megéri ezt csinálni?
Hát ha így tesszük fel a kérdést, akkor nem éri meg.
És akkor miért csinálják ott?
Hát én azért csinálom, mert szeretem csinálni. Én ebbe találtam meg a helyemet, úgymond. Jól érzem magam, hogy fonogatás közben, meg azért is, hogy a hagyományt megőrizzük, és tovább tudjuk adni az utókornak. Ezért is elkötelezettséget éreztem, hogy én ezt tovább kell vigyem.
És akkor így került ez a tudás ide Kolozsvárra is ez esetben. Milyenek voltak a tanítványok?
Hát a tanítványok mindig ügyesek. Mindig ügyesek, kedvesek, igyekszenek. Végül is nem egy olyan dolog, amit nem lehet megtanulni, és mi minden szakma gyakorlat kérdése. Az első nehezebben készül el, de a tizedik szerintem az már sokkal könnyebben menne.
Szóval, akárcsak az angol gyep, amelyet rendszeresen kell öntözni és nyírni, aztán kell még hozzá a 400 év. A gyékénykötő Szilágyi Ilonát hallották, aki arról is mesélt, hogy van egy falu Besztercenaszód megyében, Tacsnak hívják, és ott mindenki ismeri a gyékénykötés fortéjait. Ha a piacon, vásárban látják termékeiket, legalább most már tudják velem együtt, mennyi munka van azokban. Kedves hallgatók, vartunk, vagdaltunk, szőttünk és gyékényt is kötöttünk műsorunkban. Szerencsére csak elméletben próbáltuk ki most mindezt. De higgyék el, a gyakorlatban sem ördöngösség. Mondom, felbátorodva attól, hogy a vagdalásos technikán kívül mindegyik említettet ki is próbáltam. Ha már azt mondják, a kézi munka szellemi wellness. Nos, ha elméletben is hatásos, akkor hallgatóink most sokkal pihentebbek, mint műsorunk elején. Remélem, hogy így van, és bízom benne, hogy ha tehet, kipróbálják a valóságban is a kézműveskedést. Köszönöm, hogy meghallgattak, legyenek legközelebb is vendégeink. Rácz Évát hallották, viszont hallásra.